Ez itt a Greatest, ahol nem csak beszélünk a végleges életmódváltásról, hanem meg is lépjük azt. Ahol kéz a kézben jár a mentális és fizikai jobblét, hogy fejlődhessenek. Én Rácz Gréta vagyok, köszöntelek ebben az epizódban. Mai vendégem Tóth Milán, személyi és erőemelő edző, és Milánnal én szerintem egy pár hónapja találkoztam, valaki megosztotta a Milán posztját, ami már nem tudom, hogy miről szól, de utána megnéztem az oldalát, és láttam, hogy a srácok nagyon jó gondolatai vannak, de hogy máshogy jó, mint amit így az evidence-based csapatban így látok, tehát hogy valami különbözött. Sokkal jobban belement a mindsetbe, és szerintem ő is úgy gondolja, hogy az életmódváltásnak a nulladik pontja a gondolkodásmódnak a megváltoztatása. Nos, hát szia Milán!
Sziasztok!
Valamit kihagytam-e, valamit szeretnél elmondani még magadról?
Köszönöm, hogy itt lehetek először is. Igen, mindig is ez a mindset része érdekelt nagyon az egész dolognak, és aztán ez is szép lassan kiforrott, hogy miről szeretnék posztolni, mit szeretnék közölni. És mostanában, nyilván ez változik idővel szerintem, de mostanában ez az, ami engem nagyon foglalkoztat, és amiről szeretek is beszélni. Úgyhogy ez a legfontosabb talán, igen.
Ezt azért választottad, mert úgy láttad, hogy itt akadnak el az emberek, vagy valami más oka van?
Egyrészt igen, azt gondoltam, hogy ez a leghasznosabb, amivel én foglalkozhatok, másrészt pedig erre láttam egy hiányt, és úgy gondoltam, hogy ez az a rés, amit én úgy hasznosan be tudnék tölteni, vagy amiben jó tudok lenni. Először szakmai posztokat gyártottam, és azt is nagyon szerettem, csak úgy éreztem, hogy mások is csinálják, mások is jól csinálják, és nem feltétlenül abban láttam a, hát ha nem is verseny, de értéket, hogy én abban jobban csináljak, hanem valami olyat csináljak, ahol nagyobb a hiány. És ez a mindset volt a gondolkodásmód, a pszichológiai része, és aztán ebbe szerettem volna belemélyedni.
Igen, mert ez a kettő ugye a kulcs, az edukáció, illetve a mindset, de hogy nagyon-nagyon kéz a kézben járnak. És én is így kezdtem, hogy először csak edukációs posztokat gyártottam, ugye néha 8-9 óra volt megírni egy ilyen analízisből egy posztot, vagy bármit egy ilyen konkrét témában. És aztán elkezdtem vándorolni a mindset felé, most leginkább vegyes a kommunikációm, de abszolút mindig zero pont a mindset, tehát hogy ez az, amit én is kommunikálok. Hoztam egy indító mondatot, mégpedig az életmódváltás vagy fogyás, és vagy csak is az önuralom akaraterőnynek a hiánya. Idézőjel, nagyon idézőjel. Mit gondolsz erről?
Hát azt gondolom, hogy voltak idők, amikor ezzel jobban egyetértettem, voltak, amikor egyáltalán nem értettem egyet, most meg valahol középen állok. Tehát nem gondolom, hogy az akaraterőt azt el kell felejteni, azzal nem kell foglalkozni, de azt gondolom, hogy a legtöbb embernek ez a mondat semmit nem ad. És nem hasznos önmagában, mert aki nem tud akaraterőt gyakorolni, annak az, hogy ezt a tudatára adod, nagyon-nagyon ritkán használ, és általában inkább csak árt, és még mélyebb rássa magát. Szóval szerintem jó lenne helyén kezelni, hogy az akaraterőre bizonyos esetekben szükség van, de sokkal komplexebb ennél a kérdés. És az is baj szerintem, hogy ezt nagyon sokszor olyan emberektől halljuk, akik soha nem küzdöttek túlsúllyal, és akkor könnyű rámondani a másikra, hogy nincs akaratereje. De hogyha ezek az emberek rá tekintenének a saját életükben olyan területekre, ahol ők is szenvednek hasonló hiányosságban, akár akaraterőben, akkor sokkal megértőbbek tudnának lenni, de ez általában hiányzik. Szóval az ilyen idézeteknek én önmagában nem látom az értékét egyáltalán, szóval szerintem mögé kell tekinteni.
Így van, és itt nem is amúgy arra gondoltam, hogy akik foglalkoznak emberekkel, ők mondják ezt, hanem emberek magukról mondják ezt. És itt én két szálat látok általában. Az egyik az, hogy igazat adok neked, tehát hogy ez önmagában egyáltalán nem így van ez a mondat, tehát nem lehet ezt így kijelenteni. Nem lehet elhagyni az akaraterőt, viszont csak támaszkodni rá sem. És akkor két szálat húznék ebből, az egyik a tényleg soha nem volt könnyebb túlfogyasztani. És az nem azt jelenti, hogy túl kell, vagy hogy tényleg ne hidaljuk át ezt a dolgot, hogy csak is ez jó, hát igazából ugye körül vagyunk ezekkel véve, akkor ugye felelősséget nem vállalok az iránt, hogy én e felé nyúlok. Mondok egy nagyon egyszerű példát, és ez saját lesz ráadásul. Van az egyik kajaszállítós cég, az egyik nagyon híres, és van neki egy olyan nem tudom mióta, hogyha megveszed ilyen 1500 forintért plusz van ilyen havi díj, akkor ingyen szállítanak neked. És az első 30 nap ingyenes. És én nagyon ügyesen kiszámoltam ezt március 1-én vagy 2-én, hogy én pont egy hónapig maradok még Magyarországon, és akkor miért ne próbálnám ki. És azóta észrevettem magamon, hogy sokkal könnyebben döntök úgy, hogy nem főzök, hanem megrendelem. És lehet, hogy eljutottam egyszer arra a pontra, hogy ja, oké, tényleg rendelek egyet, de hogy meg tudtam fordítani a többit, viszont nagyon hamar jött a gondolat, hogy oké, ez sokkal könnyebb döntés lenne, mert hát megsporolom ugye azt az 1000 forintos szállítási költséget, hát ide hozzák az ajtómhoz, tök jó lesz. És ez az egyik része szerintem. A másik nyilván az, hogyha gyakorolted lévő boltok, cukrászdák, gyorséttermek, stb. Tehát oda elég könnyű elmenni, és még hogyha nem is a szállítás. És ez az egyik vonal, ehhez szeretnél hozzászólni valamit.
Eszembe jutott valami. Okay. Nekem tesóm pszichológia hallgató, és vele beszélgettem már erről egy csomót, és ő mondta, hogy sokszor a veszteség érzése az, ami evésre kényszeríti az embereket. Tehát úgy érzik, hogyha nem eszik meg azt az adott dolgot, akkor elveszítenek valamit. És erről egy csomót beszélgettünk, de úgy nem fogalmazódott meg a fejembe, hogy ez mit is jelent pontosan, és nem láttam rá élő példát. Aztán néhány hét múlva elkezdtem dolgozni egy új vendéggel, és ő mondta, hogy dolgozott egy étterembe, 2-3 hónapja dolgozott már ott, és teljesen jól tudta tartani a diétát, tehát mindig vitt magával ételt, és azt tette. Azonban egyszer mondták neki, hogy hát nem értik, hogy ő miért visz ételt, mert ott ingyen lehet fogyasztani. És azt mondta, hogy egyszerűen tudat alatt onnantól kezdve, amikor nem ette meg azt az ingyen ételt, pedig korábban sosem foglalkozott vele, akkor olyan veszteség érzést érzett, hogy egyszerűen nem bírt neki ellenállni. És valószínűleg ebben a példában, amit te mondtál, nem csak az van meg, hogy az könnyebb, hanem hogy olyan, mintha elesnél attól a lehetőségtől, hogyha nem. És akkor egy kicsit ilyen butának érezzük magunkat, hogy hát ezt már pedig ki kell használni. Pont ilyen az all you can eat éttermek is nagyon durvák egyébként. Hogy hiába tervezed el, hogy már nem is ad plusz élményt az a plusz étel, nem azért eszed, hanem azért, mert úgy érzel, hogy nem használod ki a lehetőséget, hogy lemaradsz valamiről. Úgyhogy igen, ezt is tök jó volt meglátni gyakorlatban, mert nagyon sokszor van, hogy így elméletben megvan valami, de amíg nem tapasztalod így szemtől szembe, addig ez nem mond túl sokat.
Igen, nekem is volt nem egy ilyen tanítványom, akiknek volt lehetősége ugye ingyen enni, vagy csekély összegért, és ugye ilyenkor van egy ilyen struggle, hogy oké, most vagy kiadom a pénzt érte, vagy elkészítem ugye magamnak, de szintén ugye plusz pénzt, vagy azt választom, ami, és itt jön az, hogy rövid távon könnyebb. És hogy rövid távon fog éppen egy minimális örömet, vagy tényleg ilyen könnyedelmet, könnyebbséget okozni. És erről már többször volt szó podcast részekben, de tényleg ez a rövid távú örömek a hosszú távú eredmények helyett. És itt jön a következő szál, amire gondoltam, ugye ebben a témában, ez az pedig az apró döntéseknek az ereje. És volt egy nagyon jó posztod erről, amiben hoztál egy nagyon jó példát, elmeséled nekünk a tévéset, vagy a TikTokosat, vagy a telefonpörgetőset.
Mesélek egyet. Nem tudom, hogy pontosan melyik volt, de rengeteg ilyen van. Azt hiszem az volt, hogy amikor elhatározzák nagyon sokan, hogy este elmennek majd edzeni munka után. De nagyon fárasztó, hosszú napjuk volt, és ez iránt még tudunk is empátiát érezni, tehát szerintem mindannyian voltunk így, és teljesen érthető. Majd amikor hazamegy, akkor ott van összepakolva az edzős cucca, úgy volt, hogy elmegy edzeni, de közben a tévében nem tudom, mondjuk a párja már elkezdett nézni egy tévéműsort, és mennyivel csábítóbb lenne leülni oda mellé, és ez egy nagyon apró döntés, hogy elmész edzeni, amit megígértél magadnak, vagy pedig odaülsz a párod mellé, és megnézed azt a tévéműsort. És ami ezt nagyon nehézzé teszi, az, hogy ha mondjuk ez 6 órakor zajlik, akkor bármelyik döntést hozod meg, ugyanúgy este 8 órakor 2 órával később lesz, és semmi nem változott az életedben. Tehát ha elmentél edzeni, akkor sem fogsz eredményt látni, és ha megnézted azt a tévéműsort, akkor sem fogsz eredményt látni, és a legtöbb esetben senki sem fogja rajtad számon kérni. Tehát ez is durva, hogy csak magadnak kell elszámolnod. Ezzel az emberek már csak az eredményeidet látják. Azt látják, hogy mondjuk sportos vagy, vagy azt látják, hogy túlsúlyos vagy, de azt nem tudják, hogy ez miből tevődött össze. És nem lesz következménye neki, hogyha leülsz tévét nézni, legalábbis nem a jelenben.
Igen.
És ez az, ami nagyon nehézé teszi. Ugyanez lehetne egy példa arra, hogy egy Instagram posztot, ha le akarok gyártani, ami fél óráig tart, azt legyártom, vagy fél órát TikTokozok. Nem fogok több pénzt keresni, hogyha az Instagram posztot csinálok, nem is feltétlen leszek okosabb, nem leszek butább, ha fél órát TikTokozok a jelenben, úgyhogy kell lenni szerintem egy ilyen belső hitnek és egy tudásnak. Tehát tudnom kell, hogyha az egyik cselekedetet megcsinálom, akkor annak a jövőben lesz eredménye. Ezt úgy szoktam én elképzelni, hogy olyan, mintha belépnék egy szobába, és ha sötét van, akkor azonnal nyúlok a villanykapcsolóért, és nem kell hozzá pozitív talkot nyomnom, meg fegyelmezetnek lennem, mert tudom, hogy fel fog kapcsolódni a villany. Tehát, hogyha én minden nap kalóriadeficitben vagyok, mondjuk, számolom, hogy mit eszek, minden nap elmegyek edzeni, akkor én 100%-ig biztos vagyok benne, hogy fogyni fogok, hogyha az a célom, hogy fogyjak. Azonban, amikor bejön a képbe a bizonytalanság, akkor nagyon nehéz türelmesnek lenni, hogyha nem vagy benne biztos, hogy a türelem végén ott vár a jutalom. Uh-huh. Tehát ez szerintem egy ilyen filozófia kérdése is, hogy milyen attitűdöd van. Tehát biztos vagy abba, hogy ezek az apró sikerek, ezek el fognak juttatni oda, ahova te el szeretnél jutni. Hogyha biztos vagy benne, akkor szerintem sokkal könnyebb türelmesebbnek lenni, és sokkal könnyebb kivárni azt, hogy a jövőben ez kifizetődjön.
Még akkor is, ha nem egyenes az út, mert az út az biztos, hogy nem lesz egyenes, meg nem lesz mindig kedv. Viszont ami az a villanykapcsolós példa eszembe jutotta azt, hogy egy idő után ugye ezek a dolgok, mint táplálkozás, edzés, séta, bármilyen, ami ugye pozitívan, hosszú távon hozzáad az életedhez, ezek automatikussá fognak válni. Hónapok, lehet, hogy évek. Mert simán lehet, hogy ugye évek, és hogyha ugye egyáltalán azt mondod valakinek, hogy figyelj, ez nagyon hosszú idő, mert látod, hogy mondjuk honnan indult, és nem is fizikailag honnan indult, hanem mentálisan. És azt mondod neki, hogy figyelj, ez lehet, hogy egy-két év, de el fogsz oda jutni. Akkor meg fog ijedni többségében, és ki fog hátrálni. Viszont az idő így is, úgy is el fog telni, és ezt szerintem nagyon fontos megérteni, hogy, és gyorsan el fog telni, tehát hogy ugye mindig van ez a csak szalad az idő, meg hogy megint eltelt egy hónap, meg megint eltelt egy fél év, hogy ugye visszacsatolva még, amit mondta, ugye, hogyha nincsen azonnali eredmény, akkor is bíznunk kell a folyamatban.
Így van. És ez nagyon igaz, hogy tudatosítsuk magunkba, hogy az idő így is úgy is eltelik. Igen. Tehát mindenképpen a napnak a végén fogjuk találni magunkat, bármit is csináltunk, és még nem is fogjuk látni az eredményét. És nyilván itt szerepe van, azt gondolom, hogy itt van a legnagyobb szerep a segítőknek. Én rengetegszer tapasztaltam, hogyha én elhiszek valamit, én megcsináltam, és én 100%-ig biztos vagyok benne, akkor azt jó továbbadni másoknak. És egy olyan embernek, aki még az utazás elején jár, és bizonytalanabb, de látja azt, hogy te is ott voltál, te is meg tudod érteni azt, amit csinált, és mégis itt vagy. És nyilván nem egyről ugrott a 10. Uh-huh. emeletre, hanem fokozatosan építetted fel.
Igen.
Még egy dolgot hozzátennék, hogy ezek az apró döntések azért nagyon nehezek, mert nem csak könnyű őket kihagyni, tehát hogy könnyű nem elmenni 15 perces sétálni, de szerintem igazán attól lesz nehéz, hogy könnyű elmenni 15 perces sétálni, tehát hogy könnyű is, és ezért az emberek nem tulajdonítanak jelentőséget neki. Tehát igazából életmódot váltani rettenetesen nehéz, de amúgy egyszerű.
Igen.
Tehát, hogy rengeteg Igen. egyszerű dologból tevődik össze. És a mai világban egy kicsit szerintem elvesztettük a realitásunkat ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy az életünk az nem egy film, olyan, mint hogyha az emberek egy nyerő lottószervén keresnének, csak hogy az élet az nem egy lottó. Tehát, hogy nem fog eljönni egy pillanat, amikor egy hatalmas drámai esemény történik, 2 órát szenvedsz a konditeremben, és akkor hirtelen megoldódott minden. Hanem csak egy fél óra unalmas mozgásra van mondjuk szükség, amit könnyű megcsinálni, de ugyanolyan könnyű kihagyni is.
Igen.
És amikor könnyen megcsinálod, akkor nem fogod azt érezni, hogy megváltottad a világot.
Igen, amúgy sokszor tapasztalom azt, hogy ugye nyilvánvalóan nagyon egyszerű irányelvekkel dolgozom én is. És tudod, ez a kezdjük ezzel meg ezzel. És tényleg annyi, hogy kezd azzal, hogy nézd az étkezésed egy hétig, és utána megnézzük együtt, hogy mi az a legkisebb dolog, amin legegyszerűbben tudsz változtatni, és ez ugye nem egy nehéz feladat. Tehát ugye ráadásul én megkönnyítem, én azt mondom most már, hogy fotózzátok le, és küldjétek el ennyi nap végén, vagy 2-3 naponta ugye abban az egy hétben. És ez tényleg nem egy, tehát hogy ja, csak emlékeztetni kell magad, hogy ezt fotózzam le, de alapvetően utána lesz egy olyan nagy képed az egészről, amiből nagyon sokat tudsz tanulni, plusz tovább tudsz vele menni. És az a tapasztalatom, hogy így ez így ez a, ha oké, akkor ennyi a feladat, meg ez a
igen.
Fél órát menj kisétálni, és így jó.
Ezt én is tapasztaltam.
Jó, akkor inkább nem csinálok semmit.
Igen, igen, igen. Tehát, hogy így várják, hogy valami nagyobb drámai dolgot mondjál, és hogy ez túl könnyű. Ezt. De közben az a paradox ebben, hogy a túl könnyűt sem végzik el. Most lehet, hogy azért, mert azt gondolják, hogy túl könnyű, de hogy akarok nagy dolgokat véghez vinni, hogyha az apróságokat se tudom megcsinálni. Tehát amíg nem vagy hajlandó negyed órát sétálni minden nap, addig ne az legyen az első, hogy milyen magas intenzitású edzést adjunk neked, mert azt te hatalmas kihívásnak éled meg. És szerintem ez abból is fakad, hogy megnézünk mondjuk egy filmet, és gyakorlatilag másfél óra alatt a főhős a nulláról az egekbe jut, és van 3-4 perc ilyen szenvedés az egész filmben. Tehát az emberek azt képzelik, hogy olyan az életük, mint a Rocky mondjuk. És amikor kiderül, hogy amúgy ezt úgy kéne, hogy heti 5-ször 1 órát edzel, ami tök unalmas, tehát nem egy ilyen egetrengető edzés, akkor az úgy kicsit úgy lecsap minket így a realitásba, és akkor az olyan kellemetlen, hogy hú, itt nem is történik meg az a nagy dolog. De ilyen például a sport is. Hogyha mondjuk van egy hatalmas nagy esemény, mondjuk az olimpia. És ott azt látjuk, hogy mindent beleadnak a versenyzők, hatalmas szenvedés, küzdelem árán lesz egy eredmény, és lezajlik 2 nap alatt. És elmondjuk, meg ilyen klisének hangzik, hogy de amúgy 3 évet készült rá, de tényleg nem gondolunk bele, hogy tényleg 3 év, hány hét telt el, és hány óra telt el tök unalmas munkával. És utána azért jutalmazzák őket, amit ott privátban elvégeztek. És a siker sokszor úgy éljük meg, hogy az aznap történt meg a siker, amikor beért elsőnek a célba. De igazából az már csak a végeredmény volt. És a siker az legalább annyira azok az unalmas edzések az előző 4 évben. Uh-huh. Tehát, hogy a siker sem csak egy esemény. A siker nem az, amikor először láttad a 70 kilót a mérlegen, mert mondjuk az volt a célod. Hanem az, amikor még 80 kiló voltál, de este megígérted magadnak, hogy elmész edzeni, és tényleg elmentél. Az a sikernek pontosan ugyanaz a fontos része.
Egyébként előre nem lehet szerintem úgy nézni az életet, mint egy Rocky film, de amúgy visszafele lehet. Tehát hogyha, mert visszafele be fogod sűríteni a nagyon akciódús jó dolgokat, vagy a nagy mélypontokat, tehát mint egy film.
Uh-huh.
Nem, hogyha te is visszagondolsz az elmúlt mondjuk 3-4 évedre, akkor egy ilyen rendesen lehetne belőle gondolom egy filmet csinálni. Lehet, mert hogy, és ez is lehet egyébként motiváló, nem? Hogy ha majd ott vagyok, vagy egy mérföldkőnél vagyok, és onnan visszatekintek, akkor össze tudom kötni majd a pontokat. És lehet, hogy úgy érzem, hogy ah, oké.
Igen.
Vállon beregettem magam.
Utólag egy kicsit, igen. Csak nagyon veszélyes, mert nagyon könnyű szerintem egyrészt a múltban és a jövőben lenni, miközben az élet csak a jelenben zajlik. És nagyon jó dolog a jövőbe tekinteni. Én tök sokat szoktam arról is beszélni, hogy legyen jövőképünk.
Persze.
De az élet csak a jelenbe zajlik, és csak az számít, amit most éppen megcsinálok. És én nagyon azt látom, hogy ez utólag működik, hogy 2 óra hosszába tényleg tökre bele lehetne sűríteni mondjuk az én utóbbi 3 évemet is, csak annyira nem adna reális képet annak az embernek, aki még mondjuk 2020-ban van, és az alapján akarna mondjuk elérni valahova, hogy ő látja, hogy ez a highlight, ez az összefoglaló, ez mit mutat. De nyilván rettenetesen komplex a téma. Tehát, hogy
persze.
Most kiragadtunk egy dolgot, de igen, tehát lehetne így is, hogyha jobban a jövőre fókuszálva, vagy a múltra fókuszálva tennénk, de szerintem az apró döntéseknek igazán a jelenben van hatalmas ereje. És hogy érezzük azt, hogy nem holnap után, hanem most ezzel az apró dologgal kell oda tennünk magunkat, és majd ha eljön a jövőben az az apró dolog megint, és az lesz a jelen, akkor ott kell teljesítenünk.
Igen. Itt inkább a motiváló tényezőt azt a jelenbeli énünknek értettem. Nem a múlt belének, és nem is a jövő belének, ha így érthető.
Igen, tehát ugye a jelenben is látnunk kell, hogy valahova eljuthatunk. Tehát nyilván muszáj, hogy a jövőbe is tekintsünk.
Igen, ezt a témát szétszintáltuk a cirálításnál, ugye a 3/3-dal. Úgyhogy kanyarodnék most egyet. Sokat beszélsz te is a családi mintákról, összehasonlításról, mármint ugye a social media, Insta influencerek, vagy TikTok influencerek, bármi. És hogy kezdjük először így a családi vonallal, hogy mi az, ami, mik azok a minták, akár étkezésben, akár mozgásban, vagy csak ugye gondolkodásmódban, amiket össze tudunk venni, és a múltból hoztunk. Most azt nyilvánvalóan olyan keretek között, hogy egyikünk sem pszichológus, tehát hogy tapasztalati keretek és legtöbbször megtörtént dolgok.
Az a fura ebbe, hogy én mostanában fedeztem fel egy csomó ilyen dolgot, pedig gyakorlatilag 3 éve nem küzdök túlsúlyjal, és rájöttem, hogy csomó dolgon változtattam, de nem voltam tudatában, hogy egyébként ez a családomból jött. És most, hogy már külön élek egy ideje, és néha hazamegyek, akkor ezek így visszaütnek, hogy azt a mindenit, ez itt így működött. És sokszor szoktam mondani viccesen anyának, hogy hát ha itt laknék most veletek, akkor lehet, hogy újra túlsúlyos lennék. És nyilván egy kicsit ezzel eltúlzom, de tényleg annyi berögződés van, hogy egy pár ilyen gyakorlati dolgot mondjak. Én például azt vettem észre, hogy nálunk a családi megbeszélések, azok mindig a konyhában zajlottak. Tehát mi gyakorlatilag, a mi családunk az nem ült össze soha sehol. Tehát a nappali az nem létezett, vagy mindenki elment külön a szobájába, vagy összejöttünk a konyhába. A konyhán belül pedig persze minden ki volt téve az asztalra, minden étel, és a mai napig azon veszem magam, hogyha hazamegyek, akkor a kalóriabevitelem az olyan 3-szorosa lett. Tehát leülünk, beszélgetünk, földi magyaró gyümölcs van kint, és gyakorlatilag nem tudok mit csinálni, egyszerűen muszáj ennem. És ugye itt visszajön az, amit ugye mondtál az elején, hogy soha nem volt nehezebb fegyelmezetnek lenni. Tehát, hogy amennyire elérhetőek a gyors éttermek, meg mindenféle étel, úgy ez a jólét is egy kicsit a családomban is érzem, hogy úgy beférkőzött, mindent meg akarnak adni, amikor néha látnak, és gyakorlatilag ez ott üt vissza, hogy én sem bírok ellenállni. Pedig azt gondolnám, hogy sokkal több az akaraterőm, mint 5 éve, sokkal fegyelmezettebb vagyok, és akkor ez így elgondolkoztat, hogy biztos, vagy pedig csak annyira más, hogy változtattam a környezetemet, annyira más emberekkel veszem magamat körül, hogy ennek ilyen hatalmas hatása van. Szintén gyakori volt nálunk például, hogy gyakorlatilag az, hogyha valaki sportolt, az nem volt jutalmazva, sőt, te akkor sportoltál, hogyha ráértél, és nem volt mit csinálnod. Tehát a mai napig az, hogy ezt én a mai napig érzem egy kicsit, hogy az, hogy én ennyire szeretem a sportot, és sportolok, azt egy kiváltságként van tekintve, hogy én megtehetem, mert nekem van időm, bezzeg XY nem tud rá időt szakítani. És egy ilyen környezetben, ahol nem jutalmazzák azt, hogy a gyerek sportoljon, hát ki akar sportolni. Szintén gyakori volt, hogy az evés az egy teljesítmény volt. Tehát te minél többet ettél, te annál férfiasabb voltál, annál keményebb voltál. Hogyha hagytál a tányérodon, akkor az problémás volt. És az az érdekes, hogy ezt pont valakivel beszélgettem a napokban, hogy én a mai napig nem bírok például ételt hagyni. Néha tudatosan gyakorlom, de rettenetesen nehéz. Tehát amit kiszedek, az annyira bele van égve az agyamba, hogy meg kell ennem, és ez tök régről jön. Hogy a mai napi úgy, hogy gyakorlatilag semmi gondom nincs a túlsúlyom, ma ezzel foglalkozok, és mégis itt van. És ezt annyiszor mondom a vendégeimnek, hogy kicsit ez oké, hogy én vagyok az edző, és akkor én adom a tanácsokat, de hogy tök fontos, hogy érezzék, hogy ezekkel még én is küzdök a mai napig. Ezek rettenetesen mély dolgok, ezek nem olyan dolgok, amiket egy programmal, vagy egy kis challenge-el el lehet intézni. Az tök jó, hogy elinduljunk az úton, de hogy ezekkel még 3-4-5 év múlva is lesz munka, és hogy ne úgy álljunk hozzá, hogy majd, ha egyszer odaértem, akkor így meg így fogom magam érezni, mert egy picit olyan, hogy soha nem fogunk odaérni. Én most ezt érzem, hogy ezen folyamatosan kell majd dolgoznom. De egy kicsit megint elkanyarodtam. De a gyakorlati tippekről most ezek jutottak eszembe. Tehát, hogy rengeteg étel elérhető, nem hagyunk az asztalon, és a sportolás nem jutalmazzák, és teljesen elfogadott, hogyha túlsúlyos vagy. Mondjuk az én családomban. És ez egyrészt jó dolog, azt látom, hogy ez most ugye a társadalomban is benne van, hogy elfogadóbbak vagyunk, és ennek van egy tök jó oldala, meg van egy negatívabb oldala is, hogyha mindenki elfogad olyannak, hogy egészségtelenül leszel és nem sportolsz, akkor sokkal hajlamosabb vagy benne ragadni. És erre nem is tudom, hogy mi lenne a megoldás őszintén, mert nem gondolom, hogy az jó lett volna, hogyha ők engem extra módon piszkálnak, vagy ilyesmi. De valószínű, hogy egy kis bátorítás jól esett volna, hogy jó az, ha változtatsz, ebbe segítek, abba segítek. Ehelyett az volt, hogyha 90 kilós voltam, full túlsúlyos, full önbizalom hiányos, az úgy el volt fogadva, az úgy normális volt, és szerintem ez sem egészséges.
Nekem egy picit pont a másik oldala volt egyébként. Így étellel kapcsolatban egyébként nem is különösebben voltak ilyen dolgok, tudod, ez a tipik ilyen nagymama a dugi fiókba, ugye az édességek, és akkor az a jutalom. De ugye ezzel kapcsolatban mondjuk én nem tekerültem bele dolgokba, viszont ugye voltak ilyen úgymond elvárások, tehát hogy én életemben egyszer szedtem magamra 10 kilót, mikor kint voltam Amerikában 6-7 évvel ezelőtt. És olyat kaptam, mikor hazajöttem érte, amit a mai napig egyébként így még mindig egy picit dolgozok fel. És nem is, tehát nem drágalmazás, vagy szidás, vagy ilyesmi dolgok, hanem tényleg ez a bullying. És szerintem ez is egy olyan másik, tehát ez pont ugye a másik része a dolognak, és valakinek mondjuk nekem egy pár hónapig volt ebben részem, amíg ugye vissza nem nyertem, tehát hogy én ugye utána, ahogy elkezdtem megint normálisan enni, és ott is egyébként pont ez volt a, most egy picit, hogy így elkanyarodok, de fontos, hogy konyhán dolgoztam. Egy ilyen Camp Leaders volt a programnak a neve, kimentél Amerikába, dolgoztál, utána adtak pénzt, elutaztad. És konyhában dolgoztam, és olyan szinten volt elérhető minden. És ugye nagyon-nagyon finom dolgok, hogy így ez a veszteségérzés volt, hogyha nem ettem magam minden este, tehát 14 óra fizikai munka után. És úgy sikerült ezt összehozni. Szóval ez igen, tehát hogy azért csak rákapcsolódnék, hogy abszolút nekem is volt ilyen, meg hogy vannak olyan dolgok, amikkel mindig van dolgunk, és ez tök oké. És visszakanyarodva így a sztorihoz, amikor hazajöttem, akkor semmi más nem csináltam, akkor is voltak már kialakult előtte sportolási és étkezési szokásaim, visszatértem hozzá, pam, lecsúszott. Tehát, hogy így, jó, nem így egyik napra a másikra, de egy pár hónap alatt. És hát ez se igazán oké. És nekem ugye ezzel pár hónapig kellett, ugye, mint mondtam, így szembenéznem. Azt, hogy mit hoztam el belőle, az más dolog. De hogy valakinek ez egész életében. És hogy ez nagyon nagy, ezek nagyon-nagyon mély dolgok, és igenis segítőnek a igénybevételével oldhatók meg ezek. Annyira egyedül nem. És fontos, hogy ezt először is felismerjük, majd azt, hogy lesznek olyan dolgok, amik mindig vissza fognak térni. És ez is tök oké. Tehát, hogy neked is lesznek olyan dolgok, amíg hazamész, és mindig vissza fog térni, nekem is lesz olyan dolog. És hogy, de hogy ezzel, most ez így, lehet, hogy hülyén hangzik, de hogy lehet velük élni. Viszont folyamatosan is lehet benne fejlődni. És amíg ezek, lehet, hogy valami el fog kopni örökre, de lehet, hogy valami mindig egy icipicit vissza fog piszkálni. És az a fontos, hogy elérj majd egyszer arra a pontra, amikor majd itt csak így lesöpröd, hogy oké, itt vagy, és maradj, aztán menj ahova, honnan jöttél, nem? Tehát, hogy igen.
Én ezt két fázisra bontottam így a saját életemben. Az első az volt, hogy nagyon erősen a környezetemet változtattam. Tehát, hogyha tudtam, hogy olyan helyszínek, időpontok, társaság van, ahol én jelenleg az ételeknek nem bírok ellenállni, és falási rohamom lesz, akkor az volt az első fázis, hogy azokat levágtam, azokat a dolgokat, tehát nem mentem olyan társaságba, nem találkoztam azokkal az emberekkel, és így teljesen jól ment az életmódváltás, de rájöttem, hogy én szembe akarok nézni azokkal a dolgokkal. Én képes akarok lenni arra, hogy elmegyek arra a helyszínre, ahol eddig nem tudtam ellenállni az ételnek, kiteszem magam annak a kiszolgáltatott érzésnek, hogy most vagy bírok fegyelmezett lenni, vagy nem. És idővel szép lassan egyesével ezeket így megélem, és legyőzöm ezeket a kihívásokat. És ebben nagyon sokszor benne volt az, hogy nem sikerült. Tehát, hogy elmentem, és ugyanúgy beettem, mint régen. Aztán elmentem másodszor, és ugyanaz a lelkesedéssel harmadszor, és azt vettem észre, hogy egyre jobb lettem benne. És nekem ez egy kicsit olyan, mint a kalória számlálásról, amikor próbálunk lejönni emberekkel, hogy azt várják, hogy én majd megmondom a tökéletes formulát, és holnaptól nem számolnak kalóriát, és minden jól megy. És gyakorlatilag fel kell őket készíteni arra, hogy normális, ha egyszer még túl sokat fogsz enni. Normális, ha néha még a reggelit számolnod kell, mert hogy ez egy utazás, és ezeknek fokozatosan kell kitenni magadat. És hogyha túl nagy kihívásnak teszed ki magadat, abból lesz a szorongás. És kell olyan, hogy egy kihívás az tényleg kihívás, tehát hogy benne van, hogy elbukok, de hogyha ilyen 90%, hogy elbukok, akkor az általában nem szokott jól elsülni. Tehát, hogy fontos, hogy olyan kihívások elé állítsuk magunkat, amiket azért tudunk valószínűleg teljesíteni. És akkor így fokozatosan ezeket a mintákat teljesen jól meg lehet törni, csak ehhez megint nagyon sok türelemre van szükség.
Igen, meg tényleg értékelni azt, hogy jobb voltam, mint előző alkalommal. Mondjuk, ha bagatell példa, megettem 10 táblacsokit szerdán, de mondjuk pénteken csak 5-öt, az már fejlődés. És eddig minden szerdán és pénteken megettem 10-10.
Igen. És ez nehéz, amikor ott áll melletted egy ember, vagy mondjuk azt látod Instagramon, hogy valaki meg egy milka csak úgy sevet meg.
Ja.
Akkor nagyon nehéz. Pedig annyira fontos, hogy magunkhoz hasonlítsuk saját magunkat, és ez is klisének hangzik, de tudni kell róla, és alkalmazni kell, mert hogyha mindig másokhoz hasonlítjuk magunkat, akkor nagyon nagy bajban leszünk.
Igen, itt fel is írtam ezt a mondatot, amit mondtam neked, amikor beszéltünk, hogy a comparison is a thief of joy, ugye, hogy az összehasonlítgatás az a örömnek a elrablója, vagy a nevezhetjük ilyen zsákutcának. És itt tényleg az, hogyha, és még én is, aki már ezen nagyon-nagyon régen levetkőztem ezeket a dolgokat, mint tudod, voltak ezek a Gymsharkos fitness influencerek, és amikor ugye kezdtem, én is őket követtem, és akkor voltak ilyen tökéletes párok, meg minden, és úristen, nekik milyen jó, és hogy milyen jól néznek ki, milyen boldogok, stb. És ugye ez pont olyan dolog, amivel, hogyha ugye felismered, kiköveted, nem foglalkozol vele, csak is magaddal versenyzel, jó, ezek szép dolgok, de hogy néha azért, amikor fáradt vagy, egy picit motiválatlan vagy, ezek vissza fognak csúszni, de és így konkrétan érzem, ilyenkor így visszamászik így a fejembe, hogy bezzeg ő is, és akkor mindig ilyen szembe jut, hogy hát ő is valószínűleg ugyanolyan akadályokat áll ki, csak nem mutatja. De még hogyha mutatja is, akkor is úgy hiszük, hogy oké, most ő erről tök könnyen így beszélt, elmondta, hogy milyen dolgokat élt meg, és hogy miket csinál, de hogy ez biztos, hogy ezt így most már lerázza magáról, és ez ugye nem így van, tehát hogy minden ilyen profil egy ember. Uh-huh. Ez nagyon fontos. Az, hogy nyilván különböztessük meg, hogy ki az, akinek tudunk azonosulni az elveivel, vagy ki az, akitől tudunk tanulni, nem pedig ki az, akit azért követünk, mert van 6 kocka hasán.
Igen, és itt is nagyon könnyű elszakadni a realitástól, hogy az nem teljesen a társadalmat reprezentálja, amit mi a social médián látunk. Tehát, hogyha én most innen hazautazok, és mondjuk tömegközlekedek, akkor fogok látni magas, alacsony, túlsúlyosabb, vékonyabb embert, szőkét, barnát, mindenféle embert fogok látni, és nyilvánvalóan magunkhoz kell hasonlítani saját magunkat, de elkerülhetetlen, hogy azért szétnézünk, látunk másokat is. És hogyha túlzottan a social médián látunk csak másokat, akkor ott bizonyos személyiségtípus, bizonyos külső jegyekkel rendelkező emberek érnek el hatalmas elérést. Tehát te azt fogod gondolni, hogy amit ott látsz, az a társadalom, és mindenki ilyen. Mm-hmm. Nekem is volt olyan, amikor nagyon rá voltam erre függve, és pont a koronavírus volt, és gyakorlatilag alig mentünk, nem volt nagyon szocializálódás. És utána így rendesen azt gondoltam, hogy mindenki izmos, mindenki jól néz ki, mindenki gazdag, mindenki jóképű, és amikor bementem, ez nagyon megmaradt bennem, véradásra mentem. És akkor már úgy edzegettem egy ideje, pólóba voltam, és olyan jól éreztem magam, hogy basszus, itt én vagyok a legizmosabb, tök jól nézek ki meg minden, és nem gondolom, hogy ez a megoldás, hogy olyan emberek közé menjünk, akik bizonyos dolgokban rosszabbul állnak, mondjuk, ha lehet ilyet mondani, de ez is kell, meg az is kell, hogy bemenjek egy olyan közösségbe, ahol mindenki mondjuk izmosabb, mint én, és az engem inspirál. Csak hogy ennek fontos balanszba lenni. Mm-hmm. Viszont ha csak olyan embereket követünk, és olyan emberekkel vesszük körül magunkat, akik úgy tűnik, hogy mindenben sokkal jobbak, mint mi, akkor úgy nagyon nehéz motiváltnak és inspiráltnak lenni arra, hogy mondjuk tegyünk azért, hogy mi is bizonyos dolgokban jobbak legyünk.
Mm. Nem tudom, hogy neked volt-e olyan tanítványod, aki oda jött egy képpel, hogy ilyen szeretnék lenni. És
igen, ez rendszeres.
Igen, és így ilyenkor lefagysz, hogy wow, tehát hogy akkor mész a gondolkodásmódhoz nagyon mélyen vissza, hogy és ott is idő, annyira sok idő, amíg ezek így átformálódnak. Azért több hónap valakinél hetek alatt is lehet látni ebben változást, vagy tényleg az, hogy ezeket így elkezdte így ledobni magáról, de ugye az általában azért egy több hónapos történet, vagy éves.
Igen. És még az elindulásban nem is biztos, hogy olyan rossz, hogyha van. Tehát igazából én is így indultam el. Tehát voltak képek, amik tetszettek, voltak, akik ilyennel foglalkoztak, mint én edzők, és akkor az akartam lenni, mint ők, csak közben ez egy önfejlesztési folyamat volt, és kialakult az, hogy miben vagyok én olyan, mint ők, és miben vagyok nem olyan. Miben vagyok teljesen más. És ahhoz, hogy én hittel, beteljesülve tudjam csinálni a munkámat, ahhoz fel kellett ismernem, hogy na, az én nem leszek, mert az már nem én vagyok. Tehát nem mondom, hogy most ugyanezt ugyanígy csinálnám, de hogy nem bántam meg, hogy voltak mondjuk példaképeim, mert közben tudatosan nem féltem elszakadni attól, hogy ne egy az egyből olyan akarjak lenni, mint ők. És hogy azért valószínűleg nekem ez egy ilyen pozitívabb élménynek maradt meg, mint amilyen valójában, és ezért nem szoktam úgy nyilatkozni róla, hogy ez feltétlenül egy rossz dolog. Tehát elmondom, hogy ez tök jó, hogy te most kitűztél egy célt, de ugye tudod mögötte, hogy bizonyos dolgot genetikán múlnak, és te soha nem lehetsz ilyen meg olyan, meg lehet, hogy közben rájössz, hogy te már nem csak 10%, hanem 14%-os testzsíron is jól érzed magad. Mert hogy ez van, hogy közben felismered azt, hogy basszus, nekem az nem is adna már sokat, hogyha én mondjuk ebbe az irányba tovább mennék.
Igen, meg hogy mi az, hogy tartható. Uh-huh. Tehát, hogy egy olyan forma, ami ugye a fitness versenyzőknek van, az direkt a versenyre készült, és ezt nagyon sokan elfelejtik. Vagy ugye azt, hogy ők amúgy ezzel foglalkoznak, és nem mindenki, tehát félreértés ne essék, én egyáltalán nem ugye ezt így felforgatni szeretném, hogy oké, fitness verseny így. Nem az én világom, csak mindenki, aki belemegy, tudja a hátrányait, és így tovább. Ugye főleg nőknél ez egy nagyon-nagyon kritikus téma. És ezt tudni kell, hogy ő erre tényleg nagyon sokat készül, és neki tényleg ez nagy részt az élete, valakinek a teljes élete, valakinek pedig egy mellékprojekt, de fókuszban van az a mellékprojekt éppen. Úgyhogy ez azért, igen, ezt el kell fogadni, meg ezt nem is, és nem is úgy kell fogadni, hogy oké, ez van, hanem hogy így kristálytisztán látni, hogy oké, ez van, tehát ugye ez a helyzet ezzel.
És még hogyha le tudnád utánozni azt, amit ő csinál, még az se biztos, hogy ugyanan érzéseket váltanak ki belőled. Tehát, hogy manapság a fitnesses, mondjuk bikini fitness versenyzők nagyon menők, mondjuk. És teljesen jó, mert sokan tényleg boldogok abba. Viszont, hogyha minden 18 éves lány őket látja Instagramon, akkor nagyon hajlamosak azt feltételezni, hogyha ugyanazt megcsinálják, akkor ők ugyanolyan jól fogják magukat érezni a bőrükben. És ez általában sokszor kiderül, hogy nem így van. Tehát, hogy szerintem ezért kell nyitottnak lenni közben.
A teremben hallottam egy beszélgetést, volt egy ilyen, hogy hívják azt, ilyen pózoktatás, ezt így hívják?
pózolása.
És volt egy ilyen, és volt az oktató, meg két csajszi. És az egy, annyi, hogy az egyikük izmosabb volt, mint a másik. És megütötte a fülem egy olyan mondat, hogy hát én nem tudom, hogy hogyan leszek olyan, mint ő valaha. Uh-huh. És így éppen csináltam, aztán eveztem, és így összedőlt bennem így minden, hogy oké. Tehát, hogy így láttam, hogy neki az valószínűleg nem tudom, tehát, hogy ilyenkor van egy ilyen képem, hogy milyen gondolkodásba fogja magát belehelyezni, hogy ki tud jönni belőle, de azért általában hozzám sokan jöttek úgy, akik volt fitness versenyzők, hogy tegyük rendbe ezt meg azt, és nem feltétlenül ugye a kimaradt menstruációról van szó, hanem maga a kapcsolat az étellel, vagy ugye a kalóriaszámlálás, ami egy jó módszer, hogyha jó használod, de ugye lehet egy ilyen esetben egy ilyen megrögzött dolog is.
Igen, ezt én is tapasztaltam abszolút, és ez megint azért van, mert kinéznek valamit, hogy az az életmód nekik úgy jó lesz, aztán belemennek, és rájönnek, hogy na, innen 180 fokos fordulatot akarnak venni, és ki akarnak menni belőle. És igen, nyilván nehéz ezeket a mintákat így letörni. Az is biztos, hogy ez is sokkal komplexebb, mint amennyire meg tudjuk ezt beszélni, mert tehát ne hasonlítsa össze magát vele, de annak nyilván oka van, hogy ő összehasonlítja magát vele. Tehát, hogy szerintem el kell jutni egy olyan, ez is klisének hangzik, de hogyha én szeretem magamat, és elégedett vagyok az életemmel, és vannak céljaim, és tudom, hogy hova tartok, akkor nem fogom irigyelni azt, meg nem fogok az ő útjára úgy tekinteni, hogy bárcsak az lenne az enyém, még hogyha akkor is, hogyha az külső szemmel úgy tűnik, hogy mondjuk sikeresebb út, vagy a társadalom azt az utat jobban jutalmazza, hogy ez is nyilván nehéz, hogy a társadalom jutalmazza egy bizonyos fajta életvitelt, és mondjuk ebben az esetben legyen az, hogy te fitness versenyző vagy, mert mondjuk az most tök menő, de hogyha te rájössz, hogy az neked nem való, akkor mersz-e a társadalom normája ellen menni, és azt mondani, hogy én így fogom magam jól érezni a bőrömben. Szóval ehhez azért kell egy elég erős önbecsülés szerintem.
Igen, és úgy venni, hogy ez igazából nem kilépés, hanem egy másik választás, ami ugye jobban támogat. Igen. És ugye az kívülről ugye nyilván attól függ, hogy milyen a környezet, de hogy ez hogyan nézhet ki, ugye az is mindig motoszkál a fejünkben, hogy mit fog szólni ez meg az.
Igen, és nagyon nehéz jó tanácsot adni a környezet változtatására. Tehát ugye a családról is, ahogy beszéltünk, hogy nekem is van olyan vendégem, akinek elképesztő nehézségekkel küzd a családja miatt, és napi szinten velük él együtt. Most nyilván edzőként mit mondjak neki, hogy léci, költöz már el. Tehát, hogy pedig sokszor azt látom már a józan eszemmel csak megoldásnak.
Persze.
De ugye annyira komplex a kérdés, hogy nyilvánvalóan mindig az adott szituációban kell a lehető legtöbbet segíteni, és nyilván távlati célokat is föl lehet állítani, hogy például egyszer azért tényleg jó lesz, hogyha el tudsz költözni, mert hogy úgy tűnik, hogy egyszerűen nem tudunk mit csinálni az adott szituációban.
Mert újra és újra be fog húzni.
Így van, így van.
Igen, hát ez igazából, erre mindig azt szoktam mondani, hogy jó példát tudunk mutatni, akár mi, akár azok a tanítványaink, akik már ugye hosszú utat jártak be, mert ők is mindig kérdezik, te is biztos kapsz sokszor ilyen kérdést, hogy mit csináljak ezzel, meg azzal, ezzel a barátommal, anyósommal, tehát hogy mindenféle ilyen kérdés érkezik, hogy ugye nem hajlandó elfogadni, hogy kalória deficit egyáltalán, tehát hogy vagy teljesen be van rögződve egy ketodiétába, és ami amúgy nem neki való, tehát ugye ez fontos elmondani, hogy mit csináljak, és így erre mindig csak azt tudom mondani, hogy te vagy egy jó példa, és lehet, hogy évek múlva fog rád tekinteni úgy, mint egy jó példa, de ez nem a te felelősséged, és így tudsz segíteni, meg támogatod nyilván, de észszerű határokon belül. Tehát, hogy szakmailag vegyen igénybe segítséget, de neki kell eljutnia arra a pontra.
Így van. És nyilván segítőként is egyre nem csak magunkból szerzünk tapasztalatot, tehát teljes tök jó, hogy nekem van tapasztalatom, hogy én mit csináltam, és azt át tudom adni. De hogy a vendégeinktől, ugye nyilván mindenki egy picit más sztoriba megy át, és annyi mindent lehet összegyűjteni. és ugyanúgy ők is összegyűjtenek dolgokat, és most még nem látják, hogy egy év múlva mennyivel többet fognak tudni. És az a kihívás, ami most kihívás, az egy év múlva egy ilyen rutin feladat lesz, és már sokkal mélyebb kihívásokkal fogsz tudni szembenézni. Tehát ez olyan, mint hogy egy kicsit ásnál egyre mélyebbre. És amúgy sokszor azt érzem, hogy egyre nehezebb feladatok várnak rád. De igen.
De hozzáerősödtél.
Igen. Tehát az a nehéz feladat az a jelenben már nem is tűnik annyira nehéznek, de egy év elképzelhetetlen volt.
Igen. Ami még itt szerintem fontos az, hogy ne azért csináljunk dolgokat, mert hogy majd az engem kifejezetten az az egy dolog boldoggá tesz. Én majd boldog leszek, hogyha én 10 kilót lefogytam. Egyszerű példa. Mert valószínűleg ez nem fog megtörténni, vagy ha megtörténik, akkor nem azért fog megtörténni, hanem az út miatt, amit bejártál, és felszedted magadra azokat a szokásokat, azt az önismeretet, ami téged életed végéig elkísér.
Igen, erről az jutott eszembe, hogy soha nem azt tesz boldoggá, amit elértél, hanem amivé váltál közben. És ez is klisének hangzik, de az, hogy most szeretem magamat, meg szeretem, ahogy kinézek, meg szeretem az életmódomat, az igazából engem azért tölt el beteljesüléssel, mert tudom, hogy milyen ember voltam előtte, és tudom, hogy milyen ember vagyok most. És jól esik szeretni azt az embert, ami most vagyok. És tudom, hogy egy év múlva azt várom, hogy majd ugyanezt mondhassam el, hogyha visszatekintek. Úgyhogy ezért is fontos, hogy olyanná tegyük az utazás, hogy az minél élvezhetőbb legyen.
Nagyon szép záró gondolat. Köszönöm szépen, Milán. Hol találnak meg téged az emberek?
Instagramon vagyok a legaktívabb. Tóth Milán 101-a nevem, úgyhogy ott megtalálnak, és onnan meg minden máshol el tudnak jutni, ami velem kapcsolatos, úgyhogy legyen az.
Oké. Köszönöm szépen még egyszer. Szép napot, sziasztok! Ez volt a Greatest. Köszönöm, hogy itt voltál. Ha tetszett, amit hallottál, és készen állsz a következő lépésre, akkor várok a Greatest Női Klubban edzős applikációval és táplálkozás mindset videókurzusokkal. Illetve, ha még nem tetted meg, kövess az Instagramon, értékeld a podcastet 5 csillagra, itt pedig iratkozz fel a csatornára, hogy a továbbiakban velem tarts. Minden linket a leírásban találsz.